Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb 13 magyar állampolgárt evakuáltak Jordániából, jelentette be még tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, velük együtt, Szlovákiával együttműködésben már 26 magyar állampolgárnak segítettek biztonságba jutni a közel-keleti országból. A kimenekített magyarok Pozsonyba repültek, aholnan konzulok segítették a hazatérésüket. Végső ultimátumnak nevezte az Iránhoz intézett korábbi felszólítását a feltétel nélküli megadásról az amerikai elnök. Donald Trump a Fehérházban nem válaszolt egyértelműen arra a kérdésre, hogy Washington beszáll-e az Irán elleni izraeli légi csapásokba. Irán soha nem fogja megadni magát a nyomásnak, jelentette ki az ország legfőbb politikai és vallási vezetője. Ali Hamenei Ayatollah az amerikai elnök korábbi felszólítására reagált, aki tehát feltétel nélküli megadást követelt. A jövő heti uniós csúcs találkozón Orbán Viktor kormányfő a véleménynyilvánító szavazás eredménye alapján képviseli majd az álláspontot Ukrajna gyorsított csatlakozása ügyében, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap a kormányinfón. Gulyás Gergely megismételte, már több mint 2 millióan nyilvánítottak véleményt Ukrajna EU tagságáról, hozzátette, hogy a voksolás pénteken éjfélkor zárul. Újabb fél évvel december végéig meghosszabbította a lakossági kamatstoppot a kormány, jelentette be a tárcavezető. Gulyás Gergely elmondta, a korábban június végéig tervezett intézkedés jelenleg mintegy 286 ezer hitelt és 1200 milliárd forintnyi összeget érint. A brüsszeli kifogások ellenére a családok védelme érdekében fenntartja az árrés korlátozásokat a magyar kormány, közölte a miniszter. Ezzel arra reagált, hogy az Európai Bizottság 2 kötelezettségszegési eljárást indított az árrés korlátozások miatt. Az Eurostat első becslés alapján tavaly Magyarországon volt a legkisebb az egyfőre jutó fogyasztás az Európai Unióban. Az összesítés alapján a magyar gazdaság immár egyedül foglalja el az utolsó pozíciót a rangsorban, miután Bulgária is megelőzte. Európában háttérbe szorult a versenyképesség kérdése, erről beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója egy budapesti konferencián. Orbán Balázs rámutatott, ma már erről senki sem beszél Európában, mivel a figyelem teljesen az újra felfegyverzésre irányul. Ismét a magyar jogállamiság helyzetéről, a többi között a gyülekezési szabadságról vitáztak a képviselők az Európai Parlamentben. Michael Magrath, jogállamiságért felelős uniós biztos szerint a gyülekezési szabadságjog szavatolása alapeleme az európai elveknek, ezért nem szabad senkinek sem félnie attól, hogy például egy Pride felvonuláson részt vegyen. Gál Kinga, a Fidesz-KDNP EP delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke hangsúlyozta, az uniós intézmények politikai nyomás gyakorlásra használják a jogállamiságot. Támogatja az ukrajnai gabona könnyített behozataláról szóló megállapodás meghosszabbítását az Európai Parlament. A döntés 488 képviselő támogatta, 137 ellenezte, 34-en tartózkodtak. Nincs újabb időpontja az orosz-ukrán háború rendezési tárgyalásainak, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov elmondta, a folytatás jövő hét után várható, és egyben hangsúlyozta, Oroszország teljesítette Isztambulban vállalt ígéreteit a foglyok, valamint a 6000 elesett ukrán katona holttestének átadásáról. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy kész találkozni az ukrán államfővel, de kételkedik Volodymyr Zelenszkij döntéseinek legitimitásában. Ma folytatódik az egyeztetés Budapest és a kormány között a főváros pénzügyi helyzetéről, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely arról beszélt, jogilag tévesnek tartja, ezért fellebbezni kell a fővárosi törvényszék elsőfokú ítélet ellen, amely azonnali jogvédelmet biztosított Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás ügyében. Az államkincstár közben visszautalta a fővárosnak a korábban inkasszózott 10 milliárd 200 millió forintot. Nyílt levélben kéri az orvosi kamara a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a kedden elfogadott egészségügyi ágazatot érintő törvényt. A kamara közölte, nem tudják elfogadni, hogy a házi orvosok és házi gyermekorvosok szerződéskötés nélkül kötelesek részt venni az ügyeleti ellátásban. Eddig 18 milliárd forintot költött a kormány kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölt az egészségügyért felelős államtitkár. Takács Péter hozzátette, a kórházakban a kiemelt kezelőhelyiségekben kell biztosítani megfelelő hőmérsékletet és csíramentes levegőt, például a műtőkben vagy az intenzív osztályokon. Az újabb tervek szerint vasárnap indul a nemzetközi űrállomásra az Axiom 4 küldetés Kapu Tiborral és három társával. A misszió indulását eredetileg 2024. októberére tervezték, de többször elhalasztották. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, csupán az északkeleti járásokban fordulhat elő gyenge zápor. A szél egyre nagyobb területen megélénkül. A csúcshőmérséklet 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kalákra Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka együttes tagja is, a névadó zenekaré. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak, Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a hegyi beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2025. június 19-e van csütörtök, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Karkus István, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet szokás szerint reggeli beszélgetésünk ismétlése követ szombatról, és ebben Barázs Csaba geográfust hallják, aki nemrégiben a Lipari szigeteken tanulmányozta a tűzhányok világát.
Kulturális örökség részét képezik, de a természeti látnivalók is így fokozottan védetté váltak, és az a kanyon, amit láttál, az a fönti habkő bányából a vízmosás által létrehozott egyébként természetes habkő kanyon. Ez gyönyörű, és benne pedig ugye ilyen bombaként, litoklasztként ott vannak benne a nagy obszidián darabok, egyébként abból is gyűjtöttünk.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána segíthetünk. Mai rendhagyó műsorunkban Grunda János munkatársunk lesz Molnár András vendége. A téma Kárpátalja az elmúlt 3 év és több évtized tükrében. Riportalanyunk a háború kitörésekor elsők között ment a határa segíteni. Sok barátja él ebben a régióban, és a felesége is onnan származik. Segélyszállítmányok, menekültek, sorozások, jó és rossz szándékú emberek is szóba kerülnek márciusi műsorunk ismétlésében. A beszélgetés első részét sugározzuk.
És akkor már csak a 3 nő tudott átjönni, és Vlász pedig akkor így ment vissza Harkovba, hogy jelentkezzen, nem akart diszidálni, nem akart katonaszökevény lenni, úgyhogy ő jelentkezett katonának, informatikus volt, úgyhogy azt gondoltuk, meg a felesége is azt gondolta, hogy ő biztonságban lesz, mert ő nem a fronton fog harcolni, hanem háttérként mindenféle információkat, informatikusként akár zavaró tevékenység, vagy bármi olyan, de védett helyen lesz, amivel tudja segíteni a hadsereget.
9 órától Törökszent Miklós és kisújszállási adóink Napról Napra című összeállításunkat sugározzák. Ennek első felében a férfi és a nő kapcsolatáról hallhatják professzor dr. Bagdi Emőke előadását. Azt követően pedig Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal beszélgetünk arról, hogyan célszerű megtervezni a gyerekek szünidei elfoglaltságát, miért hat fejlesztően egy táborozás, és azt is megtudhatjuk, miért jó, ha időnként unatkozik a gyerekünk.
Hogy a szülők puszta jó akaratból nem hagyják őket eleget unatkozni, mert félnek, hogy akkor nem fogja jól érezni magát otthon, vagy nem lesz eléggé fejlesztve, ugye éneket is szoktam hallani, és nagyon betáblázzák őket, akár még egy otthon töltött hétvégére is, hogy bizony mik azok a fejlesztő játékok, amiket mindenképpen végig kell menni, hogy tartalmasan teljen a hétvége, de hogy felmentsem és megkönnyítsem a szülői szíveket, azt kell mondjam, hogy nagyon fontos az, hogy unatkozzon egy gyere.
9 órától Tokai Adónk is külön műsorral jelentkezik a hírek után Kilátó, és ebben a Szent István Gimnázium jubileumi szimfonikus zenekarát ismerhetjük meg. Ajánlunkban Juhász Bence zenekarvezető karnagy szólal meg.
Nekünk évek óta benne van, igazából az alapítástól fogva az alapító okiratunkban, hogy feltörekvő fiatal zenészeknek koncertezési lehetőséget adni, és most a cél az, hogy nem csak koncertezési lehetőséget adni, hanem a megnyilvánulás mellett őket természetesen valami honoráriumban is részesíteni, szóval igazából folytatni azt a munkát, amit elkezdett a zenekar. Ennek a munkának vagyok amúgy én is az egyik eredménye, hogy én is így kerültem ide a csapathoz 6 éve, de hát most már azt érzem, hogy nekem is ideje az utánam következő, vagy hát a kortársaimat is beemelni ebbe a zenei életbe, és őket is támogatni.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát a hírek után Kerengő, és ebben dr. Németh Ferenc Farádi tanárral nyugalmazott főiskolai docenssel beszélget a nevelésről Sallai Éva. 10 óra 45 perckor jelentkezik majd a Lélekszava, és e műsorunkban Magsó Péter atyát hallják a halál fogalmáról.
Most hallgassuk meg néhány szentnek a gondolatát a halálról, és ezzel egy szép képet kapunk arról, hogy ők hogyan viszonyultak ehhez az elkerülhetetlen pillanathoz. Bellár, mint Szent Róbert írja a Jó halál művészete című művében, amit érdemes elolvasni, és érdemes az alapján készülni a halálunkra. Aki jól akar meghalni, mondja Bellár, mint Szent Róbert, annak egész életében meg kell tanulnia meghalni önmagának.
A 11 órai híreket egy ismétlés követi még hozzá a Mustármagi Kedről. Ebben Törökszent Miklósra látogatunk, ahol 3-as ünnepet tartottak az elmúlt hétvégén. Az ünnep apropóját az adta, hogy 125 éve épült a templom, a Pánti Endre katolikus általános iskola pedig 15 éve került az Egri Főegyház megye fenntartásába. A harmadik apropó, hogy átadták az új kollégiumot. 11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát. 12:05-től egyházi hírekkel jelentkezünk, majd a mai napi evangéliumi részlet hangzik el 4 nyelven. A Szentek Szent Életű Emberek, valamint Névnap és Kalendárium című kis műsoraink zárják ezt az órát. 13 órakor ismét híreket mondunk, utána hallgassuk együtt zenei összeállítás szól. Műsorismertetést legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok.
A csomagod útra kész, még ő sem tudja, hogy merre mész. Ha bántanak, gondolj arra, hogy egyszer majd visszatérsz. A szemembe mondd el, és elhiszem, magamat a helyedbe képzelem. Cserébe tőled csak annyit kérnék, mindegy, csak szép legyen. Ez az ám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanott várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek délben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek délben veled én még maradnék. Szíveket szórunk szerte szét, fekszünk hosszan a parton, a tánc ismét véget ért. Ez az ám, de külön utakon járok. Még mindig nem jön a válasz, de én ugyanúgy várok. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek délben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek délben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek télben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol. Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átéljük százszor. Reggelek télben veled különösképpen, már csak is így lehet ébredni máshol.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő, és szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió Egri stúdiójában Barázs Csaba geográfus földrajztanárt. Többször beszélgettünk már itt vulkánokról, obszidiánokról, és most is egy ilyen beszélgetés következik. Azt a címet adhatnánk neki, hogy obszidián vadászat a Mediterráneumban. Merre jártál?
A Mediterráneumban jártam, mint ahogy elmondta, tehát a földközi tenger medencében van jó néhány olyan vulkanikus sziget, és itt a hangsúly ugye a vulkanizmuson, tűzhányó tevékenységen van, amely nem csak egyszerű riolitos lávát ontott ki valamikor a geológiai, sőt történelmi korok idején, hanem olyan lávakőzetet produkált, ami úgy üvegszerűen szilárdult meg, vulkáni üveg jött létre, amelynek a legszebb formája ugye az obszidián, amit hát már az ősember is használt ugye pattintott kőeszközök készítése céljából. És hát ugye a világban elég kevés helyen található, illetve pontosítok Eurázsiában, mert az amerikai kontinensen nagyon sok riolit vulkánt ismerünk, ugye a Cordillerák, Andok területén, és számtalan obszidián lelőhelyel büszkélkedhet az amerikai kontinens, Észak-Amerika, Dél-Amerika egyaránt, viszont itt Eurázsiában kicsi kevesebb helyen találkozhatunk obszidiánnal, nyilván Kelet-Ázsiában, ugye Japán területén például, aztán Ázsia nyugati részén, Kis-Ázsia, Ararát környéke, ahol Örményország, Grúzia, ugye, ahol szintén előfordul az obszidián, és aztán az európai kontinensen csak nálunk, a Kárpát-medencében, ugye a Tokaji-hegységben, Tokaji-Eperjesi-hegység, Zemplíninek is mondjuk, ugye Zemplín területén, és a Mediterráneumban. Két medencéje van, ugye az Égei-tenger vidéke, ott, mit tudom én, Mélosz szigetén bányászták is már az őskorban is, és ugye a régészettudománynak, archeológiának egy nagyon fontos alapanyaga, illetve hát itt a nyugati mediterrán medencébe, ami ugye Olaszországtól, Itáliától, Ibériáig terjed, tehát a Tirén-tenger, itt találunk néhány olyan szigetet, mint például a Lipari szigetek, vagy éppen Szardínia, mert Szardínia területén is a Monte Arci nevezetű vulkánkomplexum rejt obszidiánt.
Működik ez a vulkán még?
A Monte Arci az már nem, az egy 11 néhány millió évvel ezelőtti történet, viszont a Lipari szigetek obszidiánja, az már ennél érdekesebb. Maga a sziget, az ugye a kálium-argon radiometrikus kor meghatározásokból pontosan tudjuk a születésének pillanatát, amikor a vulkán elkezd kiemelkedni ugye a tengerből, ez 223 ezer évvel ezelőtt történt.
De azt mondják, hogy a Lipari szigetek ilyen szempontból két csoportra oszthatók, volt egy korábbi születési fázis, meg egy későbbi. Ugye itt hét szigetről beszélünk.
Így van.
Meg kisebb-nagyobb szirtekről.
Így van. Hát leginkább a Lipari az, amely a mondhatni, hogy a teljes vulkáni réteg sort hordozza. Hát úgy igazán öt nagyobb ciklust különítenek el. Ez az első, amiről beszéltem, ugye durván 220 ezer évvel ezelőtti időszaktól, ez még bazaltos, andezites lávákat produkált. Ugye különbség van a riolitos, erről említettem ezt a szót, meg a bazaltos között. Érdemes tisztázni, mert ez nagyon érdekes következtetésekre adhat okot. Tehát a bazaltos vulkánokba kevesebb a szilícium-dioxid, mondjuk a szilikát tartalom, ezért hígabb folyós lávákat produkál. A riolitos lávákban ott 65-70% fölötti szilícium-dioxid tartalomról beszélünk, ezért sokkal viszkózusabb a láva, tehát olyan sűrűbb, nyúlós valami, nem pedig egy vízszerűen
hömpölygő
valami. És ez azért érdekes, mert itt ezen a téren eleinte bazalt vulkánok születtek. Az Etna is, ugye, ami Szicília, sőt Európa legnagyobb, leghatalmasabb működő vulkán komplexumnak mondhatjuk, ugye maga 3400 méteres magasságával, hatalmas alapterületével, inkább bazaltos lávákat produkál, míg a Liparira visszatérve ez idővel úgymond elsavasodott, és a Stromboli, amely jelenleg is működik, működő vulkán.
Ahogy beszélgetünk, az Etna is.
És az Etna működik. Is, hát az éppen ugye e hét hétfőn produkált egy olyan explózív kitörést, ami egyébként ritkaság. Na és erre érdemes visszamenni, tehát ugye a Stromboli az még mindig ilyen bazaltos lávát produkál, tehát a magma összetétele az inkább bazaltos. A Liparin is így kezdődött, de idővel, méghozzá olyan 42 ezer évvel ezelőtt elkezdett idézőjelben savasodni, ugye a magma összetétele, és onnantól kezdve ez a viszkózusabb láva tört ki, vagy robbant ki. Tehát van az effuzív kitörés, amikor kiömlik a láva, és van, amikor ugye a gázoktól fölfúvódva gyakorlatilag kirobban a magmakamrából, a vulkáni csatornából, és ez a robbanásos explózív kitörést produkál. Na, ezek a pusztító kitörések. A bazalt vulkánok azok kevésbé pusztító kitörést produkálnak, bár az Etnánál is volt ugye a híres 1669-es lávaömlés, ami azért volt pusztító, mert a láva nyelv elérte Katánia városát. Sőt, mi több olyan mennyiségű láva jött ki, ami ugye azért szép lassan folydogált, még próbálták is elterelni, egyébként a mai napig is szokták hűtéssel, exkavátorokkal, tehát gyakorlatilag el lehet terelni az útját a láva öntéseknek, a láva folyamoknak, de akkor olyan mennyiségű volt, hogy benyomta a falakat és elöntötte a város nagy részét, a vár környékét, és hát ugye több tízezer ember, talán 10-16 ezer ember halt meg annak idején, és nem értették, hogy miért, hát lávát ki lehet kerülni. Hát az, hogy ugye gyakorlatilag tűzt okozott, és a város leégett, tehát úgy mondjam közvetett hatása, és hát nyilván elég nagy pusztítást csinált. Tehát azért a bazalt vulkánok is tudnak pusztítani, de igazán a riolit vulkanizmus az a veszélyes, az, ami robbanásokkal jár együtt. És visszatérek az Etnára, folyamatosan működik, most a tavaszi szünetben voltunk a Szicíliába egy baráti társasággal, de nevezhetem expedíciónak, mert ugye obszidián gyűjtési, kutatási céllal mentünk ebbe a térségbe is, a Lipari szigetekre, már akkor is működgetett, de igazán lávaöntéseket produkált, sőt olyan híg lávás szökőkutakat, mint a Hawaii szigetek, ami szintén jelenleg működik. A Hawaii szigeteki vulkanizmus is aktív. Viszont most, hétfőn, hatalmas, robbanásos felhő keletkezett.
Bejárták az internetet a képek a menekülőkről. Menekül
turisták, így van. Ugyanis azt gondolták, hogy lesz kitörés, mert a szeizmikus aktivitás növekedett, tehát ugye apró földrengések, meg amikor megmoccan a magma, már az is földrengés hullámokat kelt, és ezeket mérik, hát obszervatóriumok vannak, tehát nagyon figyelik, csak nem számítottak egy ilyen típusú kitörésre, ami tehát robbanásos, egy Nui Ardentet produkált, egy tűzfelhőkőzetet. Egy volt a szerencséje a turistáknak, hogy a délkeleti kráter robbant szét gyakorlatilag, és a Valle del Boven nevezetű ökörvölgynek fordíthatjuk magyarra, kalderába ömlött be ez a nehéz gázokat, vulkáni bombákat, piroklasztokat, tehát törmeléket, sőt lávacseppeket is tartalmazó kitörési felhő, és ott csúszott le, majd szépen elhalt, és gyakorlatilag lerakta az üledékét ez a tűzfelhőkőzet. Így aztán emberi életben nem okozott kárt, de ez bizony okozhatott volna. Na és még egyszer a riolit vulkanizmusa, tehát az Etnánál is tapasztalható, hogy egyre inkább úgymond savasodik a vulkáni produktum, tehát kezd a bazaltosról a riolitos felé haladni a működése. Ugyanez volt egyébként az Araráton is. Én pár évvel ezelőtt jártam az Araráton, az már ugye egy kicsit érdekesebb vulkán, mert 5100 méter magasságú, és az Etnával ellentétben, ami olyan 500 ezer éves, tehát akkor kezdett kiemelkedni, megszületni úgymond ez a réteg vulkán, az Ararát az egy 1,7 millió évvel ezelőttől épül folyamatosan. Most éppen ő pihen, alszik, de bármikor kitörhet, mert egy nagyon aktív tektonikai zóna mentén fekszik ugye az anatóliai lemez és az eurázsiai lemez találkozásánál, és itt a lemeztektonikáról is lehet majd érdemes beszélni, és az Ararát, az Aglidaji, ugye a Biblia szent hegye az Ararát, gyakorlatilag az alja bazaltokból áll, bazalt vulkán, például nagyon szép bazalt barlangokat, láva barlangokat is találunk a tövében a hegynek, ugyanúgy, mint mint az Etna esetében, de a tetején fölmegyünk, ott már népmesénk üveghegyével találkozunk, mert egy riolit kupola, sőt obszidián kupola fedi a vulkánt.
Akkor tehát a csúcs régióban szempontjából a riolitos működés a jó?
Így van, hát az obszidián az egy riolit féleség. A riolit lávának, amiben ha kihűl, akkor ugye az ásványok kristályos formában jelennek meg. Na most az obszidián esetében nem kristályosodik ki az ásvány összetevő, hanem hialinos szövet lesz, üveges szövet. Azért, mert magasabb a szilícium-dioxid tartalma, mint az általános riolitnak, tehát tényleg 70-75%, akár 80% lehet, és alacsony a víztartalma. Itt most nem feltétlenül a H2O-ra, hanem a OH csoportra kell gondolni, ami ugye beépült a különböző vegyületek formájában, az 1% alatti az obszidián esetében, tehát nagyon alacsony a víztartalma. Ez azért van, mert a láva folyamatosan veszti az illókat, a vízgőzt, a víztartalmat, és amikor megszilárdul, már nem tud kikristályosodni, tehát az ásványok nem kristályos formában jelennek meg benne.
Akkor a Lipari-szigetekre fókuszáljunk most. Igazából a Lipari-szigeteken több tűzhányó is van, működő, aktív.
Igen, a Lipari-szigetek összes szigete vulkanikus eredetű, de mint ahogy említettem, ugye itt gyakorlatilag a vulkanizmus 220 ezer évvel ezelőtt kezdődött, és akkor szépen fölépültek ezek a hegyek. Nagyobb szakasza volt a vulkanizmusnak egy 42 ezer évvel ezelőttől 20 ezer éves időszakig, aztán pedig ugye 16 ezer évvel ezelőttől pedig komoly riolitos, obszidiános vulkanizmus zajlott. Na most, a Salina szigete az már, hogy mondjam, csak utó vulkáni működéseket produkál, mofetták, szolfatárák törnek föl. A Lipari szigeten az utolsó vulkánkitörés, amely gyönyörű szép obszidián láva nyelvet produkált, a Monte Pilato hegyből tört ki, ez kérem szépen 1220-as években zajlott. Ez volt itt az utolsó kitörés, akkor, amikor második András rátette a pecsétet az aranybullára, úgy nagyjából. Lehet, hogy éppen pont 1222, hát olyan plusz-minusz 40 évet datálnak, ugye itt nem káliumargon, hanem radiokarbonkor meghatározást tudnak már folytatni. Tudjuk, per régészeti módszerekkel lehet mérni a vulkán kitörés időszakát. Tehát ez volt a Liparin az utolsó kitörés, tehát ez bármikor aktivizálódhat.
Tehát most
ez
is pipálgat, nem?
Na várjál, nem a Lipari sziget, tehát a Lipari szigetek központi, az Eoli szigetek központi szigetét is Liparinak nevezzük. Sőt, a fővárosát is ugye a szigetcsoportnak Lipari. Viszont ott van Stromboli. Na az kérem szépen, az egy abszolút aktív vulkán. Ott is voltunk. Hát ugye a Stromboli az nem éri el az 1000 métert, 900 valamennyi, de ez csak az egyharmada a vulkánnak, a szigetnek kétharmada az gyakorlatilag a tenger alatt van, tehát önmagában, ha a talapzattól nézzük, ez is egy etna méretű vulkán, aminek éppen a csúcsa jött ki a tengerből, és hát ugye az egy pici kis szigetecske. A központi kráteréből most egy elég aktív szakaszon, olyan negyed óránként, fél óránként pöffen egyet a vulkán, de ez egy robbanásos kitörés, ez is egy explózív kitörés, amikor ilyen lávacseppek robbannak ki, majd pottyannak le, és görögnek be szépen a tengerbe, akár néha egy kis lávafolyást is eredményeznek, tehát ilyen szakaszos működése van, és viszonylag az ott lévő településeken két kis falucska van, ugye Stromboli szigetén ott békésen éldegélnek az emberek, tehát turisták látogatják, mi is ugye fölmentünk egy 5-600 méter magas, ahonnan elég jól rá lehet látni erre a területre.
Akkor tisztázzunk valamit, bocsáss meg, mert ugye mutogatnak olyan gipszöntvényeket Pompeiből, hogy a katona, aki őrt állt a helyén, nem mozdult el a vulkánkitörés idején, és ott érte őt a forró láva, és mutatják, milyen hősies, milyen kötelességteljesítő volt. Viszont én azt is olvastam, hogy esélyesen volt megmozdulni, mert mielőtt a láva odaért volna, egy gázfelhő, egy forró perzselő felhő pillanatok alatt végzett vele.
Igen, de nem. Szóval nem ért oda a láva. Ez az időszámítás utáni 79-es kitörés, amit egyébként Plinius is leírt, és azóta ezt a fajta vulkán kitörést, amit akkor a Vezuv produkált, Pliniuszi kitörésnek nevezzük. Ez egy robbanásos kitörés volt. Tehát megint csak az a helyzet, hogy nem láva ömlött ki Vezuv oldából, hanem gyakorlatilag egy explózív, robbanásos kitörés. Ilyenkor a magma anyaga, tehát az izzó kőzet olvadék, az gyakorlatilag szétesik apró kis lapillicskékre, tehát lávacseppecskékre, vagy nagyobb lávabombákra. Gyakorlatilag törmelék keletkezik, kristálytörmelékpor. Ezt egyébként vulkáni hamunak nevezik, de ez nagyon rossz kifejezés a piroklasztra. Tehát erre a portól az egész háznagyságú vulkáni bombáig kell gondolni, hiszen óriási erő robbantja ki, ahol igen, gőzök, gázok is vannak, mint ahogy mondtad, amelyek ugye kén, szénsav, sósav tartalmú anyagok, tehát ezek a legpusztítóbb kitörések. Na most itt is van olyan, ami magasba robban, és szépen leülepszik, ez a riolit tufa, így keletkezett itt a bükkajai riolit tufa vidék is 15-20 millió évvel ezelőtt. Na most visszatérve ide, ezeknek van egy olyan kitörése, amikor ez a robbanás nem csak a láva, vagy a magma, tehát a kőzetolvadék robban szét, hanem szétveti a kráternek, a már idősebb vulkanikus kőzetekből felépítő környezetnek is egy részét szétrobbantja, belekeveredik ebbe, és a nehéz gőzök, gázok által hömpölyögtetett piroklasz törmelék a felszínen hömpölyög lefelé, hatalmas hőmérséklete van. Tehát ez 6-700-800 Celsius fok lehet. És ez érte el Pompei városát. A gázok is természetesen okozták az ott élők halálát, és betemette ez a vulkáni porhamu az egész várost, és ugye ebből már a régészek bontották ki ezt a hajdani ókori életformát.
Obszidián vadászat, visszatérve arra, amit mondta, hogy nálunk is van, tehát itt Magyarországon obszidián, meg jó néhány helyen a világnak, vagy kevés helyen értékelhető formában a világnak. Amikor a kék túrázt csináltuk ott az emplénben, akkor a füzéri plébános Tóth Gábor atya mondta, hogy ha majd itt kibukkanunk az erdőből, nagyon szép obszidiánokat találunk a szántóföldön. Hát azok a szép obszidiánok ilyen körömnyi darabok voltak.
Igen.
Összevetem azzal, amikről te küldtél fényképet, hát olyan szikla.
Igen.
Nagyságú, szintiszta obszidiánokat találtatok. Igen. Vagy vannak ott.
Igen. Itt is, de még egyszer, tehát a zempléni obszidiánjaink azok 12-15 millió évvel ezelőtt keletkeztek. Itt, ami most a rokkeróze, az a neve a lipari obszidián láva nyelvének, rokkeróze, vörös sziklák, ugye, a Monte Pilato habkő kúpjából tört ki, az pedig 1220-as évek. Na most, az megszilárdult az a kőzet, ugye általában, amikor a láva elkezd kihűlni, az a 700 Celsius fok az, amikor kőzetté válik. Még óriási a hőmérséklete, majd szépen leül, és akkor ugye itt a kopácsolható vulkanikus kőzet, ami kiváló építkezése, illetve hát különböző ásványanyag tartalmánál fogva akár ércásványbányászatra, egyebekre. Na most ezek a láva nyelveket sem úgy kell elképzelni, hogy egy tökéletesen összefüggő monolit üvegtömbről van szó, hanem ez breccsásodik. Tehát már eredendően a mozgás következtében szétszakadozik darabok. Hát háznagyságú tömböktől az öklömnyi darabokra, ezt autóbereccsásodásnak nevezi a vulkanológia. És aztán így hűl le. Tehát, hogy úgy mondjam, eredendően is tömbökben van. Na most eltelik 10 millió év, ezek a sziklatömbök is a repedések mentén, törések mentén ugye a külső erők hatására tovább aprózódik, törmeléké válik, lepusztul, elszállítódik, üledékként felhalmoz itt-ott, tehát átalakul, áthalmozódik. A mi zempléni obszidiánjaink már ilyen lelőhelyeken találhatók, amelyek úgynevezett áthalmozott lelőek, ahol bizony az öklömnyi darabok a jellemzőek, esetleg fejnagyságúak, és az ősember az őskorban, vagy már a neolit idején is, ugye, hol gyűjtötte ezeket? Patakmedrekben, völgyekben, tehát úgynevezett torlatos területeken, és ugye a nagyobbakat ütötte szét, pattintotta, és ugye mivel ennek nagyon éles a törési felülete, egy molekulányi szélességű, tehát a legélesebb vágószúró eszközöket tudta ebből, vagy fegyvereket létrehozni az ősember. Tehát ezt teszik az évmilliók.
Nem csak vulkáni képeket küldtél, hanem volt egy nagyon érdekes, egy kanyonszerűség, ami én úgy láttam, hogy mészkőből állt.
Hát fehér-fehér nem, ez a habkő, ez a pumisz, ez a horzsakő. Ez is riolit láva. Az obszidiánhoz hasonlóan az a különbség, hogy az obszidián az tömörüveg, a habkő pedig fölfújódik, tulajdonképpen a lávahab vagy magmahab fölfújt gőzök, gázok által fölfújt magma kiömlik és megszilárdul, akkor ilyen üreges, likacsos valami lesz, mint a szivacs, csak éppen finom vulkáni üvegből van. Ezt nevezik habkőnek, pumisznak, nálunk horzsakőnek, mert ezek a horzsakövek a bükölyi riolit tufában ott vannak, akár öklömnyi nagyságban is. Itt viszont önmagában ott van. A habkő, a pumisz nem robbanásos vulkánkitörés terméke, hanem effúzív vulkánkitörés, tehát a lávának, megszilárdult lávának egyfajta megnyilvánulása. Ezt bányázták. Egyébként a obszidián és a klasszikus riolit tos láva között van az úgynevezett perlit, a gyöngykő. Az is magas üvegtartalmú, azt is bányászák, itt Magyarországon is Pálházán hatalmas perlit bányánk van. Ugye az építőipar használja ezt hőkezeléssel, tovább fölfújják, míg az a maradék víz elmegy, porítják, és a legjobb szigetelő anyag lesz belőle. Tehát nagyon sokféle felhasználása
és
van.
És habkönnyű szószerű.
És habkönnyű, és pontosan ez az. És magas a vízfelvételi képessége, tehát mezőgazdaságban is használják. És a habkő ugyanígy, ugyanezekkel a tulajdonságokkal bír. Ott Liparin a Monte Pilato habkő kúpját 1990-es évekig, közepéig bányázták, míg nem Lipari világörökség része lett a Lipari szigetek egyébként. Kulturális örökség részét képezik, de a természeti látnivalók is így fokozottan védetté váltak, és az a kanyon, amit láttál, az a fönti habkő bányából a vízmosás által létrehozott egyébként természetes habkő kanyon. Ez gyönyörű, és benne pedig ugye ilyen bombaként, litoklasztként ott vannak benne a nagy obszidián darabok, egyébként abból is gyűjtöttünk.
Mi volt a legérdekesebb, amit megtudtál, vagy kikutattál, vagy felfedeztél itt a szigeteken?
Ami itt nagy élmény volt, hát én azért már úgy többször jártam erre felé, tehát Szicíliában is az Etnán tényleg. Ide Liparira egyébként most jutottam el először, holott ugye az obszidián tekintetében azért a legtanulságosabb, mert itt még megvan maga a láva nyelv, ugye, mert elég fiatal. Egyetlen egy van a világon még egy ennél fiatalabb, Dél-Amerikába, Chilében, az Andok déli csücskébe, Patagónia területén a Cordon Cahuilla vulkán, ami egy 11 évvel ezelőtt tört ki, hatalmas robbanásos kitöréssel, majd pedig lávöntéssel, amiből egy része obszidiánként szilárdult meg, geológusok, vulkanológusok szeme láttára. Ez egy hatalmas dolog, hogy láthattak végre, ember is láthatott riolit láva, sőt obszidián tartalmú riolit láva születést, keletkezést, illetve kőzett tészilárdulást. Ez nagyon fontos, és ugye itt az obszidián keletkezésére, de egyáltalán riolit vulkanizmus meg magára vulkáni folyamatokra vonatkoztató megfigyeléseket lehet tenni. És ezért ez nagyon nagy élmény volt számomra, ennek a tanúságait földolgozzuk. Barátommal, Kis Gáborral írtunk már egyébként cikkeket a földgömbbe, de van egy honlapunk is, az obsidian.hu, arra tesszük föl, és majd lesz belőle reményeink szerint előadás, tudományos közlemény is, mert teljesen más megvilágításba helyezi az obsidián és keletkezése egyáltalán a vulkanizmus. Tehát a geokémia felől bizony az elektrokémia irányába kell elmozdulnunk, hogy bizonyos folyamatokat megértsünk. Ebben most nem menjünk bele, mert nagyon messzire vezet. Tehát ebből a szempontból ez nagyon fontos, jelentős volt, de igazán a legnagyobb felfedezés, illetve élmény az gyakorlatilag Lipari kulturális öröksége tekintetében történt, ugyanis mi a húsvét ünnepkör idején voltunk ott.
Thank you.
És most folytatjuk beszélgetésünket Barázs Csaba földrajztanárral, a Lipari szigeteken tett kutatóútjáról.
A virágvasárnapot még itt Tegerbe ünnepelhettük meg, aztán nagypénteki misén már a Lipari székesegyházban voltunk.
Nagypénteken ahol, nincsen mise.
Bocsánat,
szertartás,
így van, és utána a körmenet, ezt akartam mondani.
Szombaton volt a körmenet?
Nem,
nagypénteken,
bizony, péntek este. Péntek éjszaka, ez az egyik különlegessége, amikor ugye körbe viszik ott a hordozó Mária szobrokat, kegyképeket, mindent, és egész másképp virágozzák föl, mint majd aztán húsvét vasárnap délelőtt is van egy, az már az örömünnepnek a része, ez pedig még ugye a, hát úgy mondjam, a bánatnak a része, nagyon arhaikus, és tulajdonképpen ugye itt Liparin őrzik Szent Bertalan bőr erekijét is, és hát ugye...
Ugye hagyomány szerint őt megnyúzták.
Így van, így van. Az valahol a Kaukázus vidékén történhetett, vagy Ázsiában ugye erről többféle elképzelés is volt, de aztán valami csoda folytán a idézőjelbe tettem, tehát ez a szentetem, ez bizony itt kötött ki Lipari szigetén. Itt ért partot, és fölismerve, hogy ez Bartolomeusz maradványa, hát ugye templomot emeltek számára, egyébként kápolnák templomok, Szent Bertalan titulusát viselik, és hát itt Liparin még azért valamit egész Itália Mediterránium tényleg nagyon archaikus kereszténységéből még itt meg lehet tapasztalni.
És az erekét azt láttátok, vagy
igen.
Közszemlére teszik?
Igen, 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 erekje tartó, egy hajó alakú, hiszen hajóval kötött ki, egy hajón kötött ki, ugye ez a történet, egy hajó alakú erekje tartó, azon belül is egy kis szelencében, ott van golyóálló üveggel, körülvéve gyakorlatilag egy ilyen vitrínben a templom nem főhajója, hanem oldalhajójának mellék szentélyében.
Amikor a pápa meghalt, akkor még ott
voltunk? Ott voltunk, igen, igen, igen. Ott voltunk. Ez is hát olyan értelemben megrázó volt, hogy ugye mi jöttünk-mentünk. Annyira nem nagyon figyeltük a történéseket, nem hallgattunk híreket. Viszont ezt csak azt tapasztaltuk, hogy itt valami hirtelen megváltozott a hangulat. És ugye azért hát műemlékeket is látogattunk, múzeumban is mentünk, templomokat is felkerestük Liparin, a kultúrás örökség irányába is tájékozottunk, és hát ugye már akkor láttuk, hogy kint van a kép, mécsesek, és tulajdonképpen gyászba borultak újból. A templomok letakarták a sok esetben ugye az oltárképet, mint hogyha visszafordult volna a húsvét ünnepkörnek a liturgiája. De akkor már telefon meg egyéb, tehát néztük ugye azért az internetet, egyebet, és akkor igen, értesültünk erről a szomorú tényről.
A gasztronómia, az milyen tapasztalatokkal szolgált?
Abszolút jó tapasztalatokkal. Én egy kicsit, hogy mondjam, nehéz helyzetbe kerültem, mert ezeken a szigeteken, ugye tengeri szigetekről van szó, tehát ugye a halételek, a tengergyümölcsei, egyebek, azok, amik jellemzőek. Én nem fogyasztok halat, én nem, nekem valahogy ez kimarad az életemből, meg a tengergyümölcsei, de viszont azért a különböző pasztákat, amik vannak más jellegűek is, vagy akár ugye az ottani pizzák, tehát azért kóstoltuk ezeket. Érdekes volt talán az, hogy a vendégszeretet Liparinak két kikötője van, egyik, ahová a turistahajók érkeznek, és a közlekedést bonyolítja. A vártól délebbre található a halász kikötő, a régi arhaikus. Itt is vannak éttermek, ott is mi az utóbbi helyen étkeztünk, főleg ugye vacsora, ahol például hát egyből, vagy úgy mondjam, kapcsolatok, barátságok szövődtek, tehát honnan jöttünk, kik vagyunk, és nagyon kedvesek voltak, és tényleg különleges elbánásban volt részünk, és ami bárhol, ha nappal is ültünk be, vagy bármikor egyszer csak ott volt egy nagyon szép pohárkában valami ital, amit nem kértünk, ugye sör mellé megkóstoltuk, valami likőr, hát ez a malvázia volt, ezt már csak úgy ajándékba
kaptuk. Ez egy borféle?
Igen, ez az ottani mazsola, hát ugye hasonló a tokai borvidékünkhöz, ugye az édes borok már szinte ilyen...
Gejl.
Igen, igen. De kellemes, sőt, ittunk mandulabort is. Hát ezek inkább olyan édes borok, és hát ez úgy ajándékba, tehát kaptunk. Vagy ha beültünk napközben valóval, hogy egy sört megígyunk, akkor már ott volt a kis pizza szelet. Hárman voltunk, tehát két barátom, akkor az hat felé vágva, és a sörhöz jó esett, akkor legfeljebb nem ebédelünk. Megettük, már hozták a következőt, és... Ez nem volt benne, tehát ez csak az ajándék. Egyik étterembe, hát na nézzük meg a Diabolo nevezetű pizzát, ami nálunk is ez olyan világszerte elterjedt, tudjuk.
Erős paprikás.
Így van, feferóni paprikás. Azt kértünk, hozták, gyönyörű szép valami, és nézzük, hogy hát de bocsánat, hol van a paprika róla, a feferóni. Reklamáltunk. Hát mondták, hogy ott van benne, hát chili, feferóni, chili formájában, tehát inkább, tehát nem magát a paprikát. Hát elmondtuk, hogy azért nem Magyarországon bizony, ott van rajta maga a feferóni paprika. Visszavitték a tulajdonosnő, láttam, kérdezte, hogy mi a probléma, a srácoktól, felszolgáltó. Visszatták, és kihozták, és szerintem nem ugyanazt hozták ki, de már ott volt rajta a felfőpapír, ezt kérjük, akkor parancsak, olyan csípős, erős valami volt, hogy alig bírtuk megenni, tehát végtelenül közvetlenül kedvesek az ottani emberek, hozzáteszem, mi még azért a turista szezon előtt voltunk, és Sztombolin is.
Ugye a vulkánikus részei az országnak, meg talán a világnak is a legjobb bortermő területek, ha az éghajlat is kedvez, itt akkor termelnek saját bort a szigeteken?
Hogyne, vannak. Hát elég kicsi szőlőt érzek, hát gondold el, hogy Liparinak a 15 kilométer, észak-dél 10 kilométer kelet-nyugat kiterjedés, tehát ezek is a legnagyobb alapterületű, ezek pici szigetek. Tehát egyébként van termelés, tehát szőlő is, de azért nem olyan nagy mérő. Szicília már más kérdés. Hát ugye az Etna, hát ez hatalmas, ugye bazalt vulkán, vulkanikus terület. Én azt mondom, hogy aki ott van, Szicíliában, és a helyi borkülönlegességeket kedveli, akkor a Nero Davolát kell kérni. Ez jó, száraz, vörösbor, de azért bársonyosabb, mint a mi egri kis és savasabb, tüzes egri boraink, tehát azért nem annyira savasak, nagyon kellemesek, de azért eléggé, hogy mondjam, sűrű extraktummal és olajos, tehát nagyon kellemes borfajta, sokféle változata van természetesen, az sem mindegy, hogy az Etna vulkanikus lejtőin termesztett szőlőből készül, vagy mondjuk a homokkő mészkővidéken, mert azért ugye Szicíliának elég változatos geológiája van, és mondjuk ottani szőlőterületeken, ez ugyanolyan, mint nálunk is Eger, vagy egész máson Nagy Egeden termett mondjuk Pinot Noir, vagy mondjuk a Mészhegyen, vagy a riolittufából felépülő pajdos ülőn, tehát hogy ott mészkő, itt, hogy hívják, de a terroár annyira változatos, és azért ott is ugye különböző terroárokkal találkozunk, és azért így a tájborok is azért, a fajtaborok is azért különböznek egymástól, ugyanaz a féleség.
Repülővel jöttetek, mentetek, fölülről akkor láttátok a Strombolit, meg egyéb vulkánokat.
Hát így van, tulajdonképpen, és az Etnát is megkerültük, ugye Katániában szálltunk le, most nem mentünk fel az Etnára. Nem volt arra idő, nem is ez volt a cél, tehát onnan vonattal Messina érintésével Milazzóba mentünk, Milazzóból hajóztunk át. Liparira ott volt a szállás, onnan pedig hajóval a szigeteket. A hajós utak, majd vissza ugyanígy, hajó, vonat és repülővel újból megkerültük az Etnát, tehát azt tényleg körbe. Nézhettük, érkezésünkkor és indulásunkkor is kicsit olyan szemerkélős, esős idő volt, de azért szépen láttuk a tájat, és ez tényleg tanulságos onnan föntről is széttekinteni a világban.
Csak azért kérdeztem a repülőt is, vagy azért hoztam szóba, mert akkor érte el Szicíliát meg azt a vidéket egy nagy erejű szaharai homokvihar?
Így van, ez pedig egy meteorológiai jelenség volt, viszont ekkora mértékű porvihar még nem az, hogy nem tapasztaltak, de ritkán. Tehát ez tényleg egész, Szicília, sőt egészen Szardíniáig, Korzikáig ugye elhatolt, délről észak felé. Ez a pofelő, ennek láttuk is a nyomát. Na most ugye a repülők is azért erre odafigyelnek, tehát késések előfordulnak, vagy nem ott szállnak le. Itt is kérdés volt, hogy egyáltalán Katániába, vagy mondjuk Palermóba, mert van olyan, hogy Palermóba irányítják a Európából érkező repülőgépeket, vagy egyszerűen jön Messina felől, és ugye tenger felől egyszer leszáll a katániai repülőtéren, vagy ilyenkor, ha kitörési felő, mert ugye az Etna azért működik, a gázok, gőzfelhők azok jönnek föl, és azok is akadályozhatják egyébként a repülőutat, akkor észak-nyugat-nyugat felől megkerüli az Etnát, tehát gyakorlatilag Szicília közepére bejön a repülő, és úgy fordul keletre is, tulajdonképpen ugye nyugatról száll le a repülőtérre. Ezt egyébként előre igazán sose lehet tudni. És a visszaút is lehet ilyen is, olyan is, tehát elég láttuk is, hogy milyen cikcakokat tett meg a repülőgép. Tehát ez ilyen, a vulkáni tevékenység az erőteljesen befolyásolja a légi közlekedést. Annak idején Izlandon, amikor az Eyjafjallajökull kitört, ugye, van annak már 5-6-7-10 éve.
Nem 2010-ben tudom. Volt?
Na azért mondom, hogy akkor már több mint 10 éve így van. Na hát azt tudjuk, hogy micsoda a problémát okozott itt a Európa légi közlekedésébe, és kellett egy kis idő, míg aztán kitisztul a légkör.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kedves hallgatóink. Vendégem Barázs Csaba, földrajztanár volt, aki beszámolt nekünk a Lipari szigeteken tett expedíciójáról, az obszidián vadászatról a Mediterráneumnak ezen a részén. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.